tényleg annyi más lehetőség lenne mai napon is, ahol mehetnénk egy jó filmet megnézni a moziba, étterembe, egy házi buliba, rokonokat meglátogatni, munkahelyre a elvégzetlen munkát csinálni, tanulni sok-sok mindent, amit még érezzük és tudjuk, hogy kellene. Annyi minden van, amit tehetnénk, Uram. Annyi hely van, amire azt mondhatnánk, hogy nem is biztos, hogy mind teljesen rossz, vagy gonosz. De köszönöm, Uram, hogy megértettük, hogy a legjobb dolog nálad lenni, és olyan fantasztikus dolog, hogy te vagy az univerzum alkotója, te végig betöltöd ezt a világmindenséget, és benned áll fent ez a világmindenség. És ebben mi egy pici kis porszem vagyunk, és választhattunk téged, mert te előbb szeretél minket. Dicsérünk és magasztalunk ezt a drága kiváltságért és lehetőségért, Uram, és köszönöm neked, hogy itt lehetünk, azon a helyen, ahol imádunk téged. Dicsérünk téged, ahol a megváltottaknak a hála éneke hangzik, zeng, hogy hálások azért, hogy megszabadultak a bűneikből, a gonosz hatalmából, és Isten országának fiai és leányai lettek. A mi Urunk Jézus Krisztus drága kegyelméért, vérének érdeméből, áldozatáért, az Atya szeretetéből, amely célhoz ért a kereszten, és mindazoknak az életében, akik meghoztuk ezt a nagyszerű döntést, és szívünket odaadtuk egészen Krisztusnak. Áld meg most a következő időt is, Uram, a számunkra. Amikor igét köré gyűlünk, nyisd meg a szívünket, Uram. Adj készséges lelket, készséges szívet hallgatni, hirdetni, megragadni, megélni az igét. Köszönöm neked, Uram, az ige igazságát, hogy a prédikálás bolondság által van megtartatásunk, Uram. Köszönöm, hogy bolondság az evangélium azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik élünk, Istennek ereje az. Dicsérlek és magasztalak ezért, Atyám, ezért a csodálatos kijelentésért és világosságért. És imádkozunk, Uram, azokért, hogy még sötétségben laknak. Ragyogjon rájuk ez a világosság, ez a megértés, a te szeretetednek, a bűnbocsánat üzenetének, az elfogadás, a szabadítás üzenetének jó híre, Isten országának evangéliuma Krisztus Jézusban, mi Urunkban. Amen. Amen. Nyissátok ki a Bibliátokat a Korintusiakhoz írt első levélnél. Köszönjük a dicsőítőknek a nagyszerű szolgálatot, és hogy veletek együtt mehetünk Isten jelenlétébe. És egy nagy dicsőítő csoport lehetünk így együtt veletek. Dicsőség ezért Istennek, gyerekekre áldást kérünk, tanítóikra is, oltalmat, áldást, életet. Kívánjuk, hogy gyerekeink is gyermeksérültől fogva üdvözítő hittel, a mi Urunkban Jézus Krisztusban bízzanak, és legyen az a hitük tudatos, erőteljes, diáktársaikat is megragadó. A Korintusiak azért első levele Pál apostolnak, ebből a levélből fogunk olvasni, 24-es verstől a 9. részben. 1 Korintus 9, 24-től olvassuk Isten igéjét, és ez alapján tanulmányozunk majd a Bibliát tovább. 1 Korintus 9, 24-től. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy ökrözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek. Nagyon érdekes igerész ez. Pál szerette a sportot, látszik. Ebben már hasonlítok hozzá. Sok sportos példát hoz. Nyilván a görög világban maga az olimpiai játékok és a ezzel kapcsolatos képek, példázatok erősítették az üzenetnek a megértését. És amikor Pál beszélt erről a babérkoszorúról, a Stefanosról, meg az egész eseményről, akkor mindenki tudta, miről van szó, és tudta, hogy mikor az olimpiára készültek a görög sportolók, mennyit edzettek, mennyit küzdöttek, mennyi lemondással járt, mennyi mindentől megfosztották magukat azért, hogy ott legyenek az olimpiai játékokon, hogy bejussanak oda, a legjobbak között versenyezhessenek, és azért akartak oda menni, hogy meg is nyerjék a győztesnek járó koszorút, tehát elsők akartak lenni. És ezt a képet használja Pál apostol a hív életre. A hív életre ezt a képet használja, ezt a fajta gondolkodásmód, hozzáállást, hogy azt mondja Pál, hogy az a helyén való, és ő így gondolkodik a keresztény életről, hogy ő nem a utolsó befutók között szeretne lenni, aki még éppen ugye este sötétedés előtt még vedőcögnek a célba, közönség már hazament, ők mindig ott kóvályognak néhány kör lemaradásban, de végig is besétálnak a célszallag, hát nem hol van ilyen. Ő azt szeretne olyanokat lenni, mikor még mindenki ott van, a lelátó, dümörög a lelátó, bemegy a célba, átszakítja a célszalagot, ő az első. Na, így gondolkodott Pál apostol, ő első akart lenni, nem utolsó akart lenni, nem a küszöbön alatt akart bejutni a mennyek királyságába, ő először akart bemenni, ő koszorút akart, így élt az életét. Amen. És amikor közeledett a mennyországba, akkor már belátott a mennyországba, és akkor azt mondja Timóteusnak, már látom, hogy készül a koronázási ünnepség, készül a győzelmi ünnepség, azt mondja Pál Timóteusnak, ebben gondolkodott, én úgy gondolom, hogy belátott ebbe szellemben, láttam. Egyébként, amikor énekeljük a dicséreteket, és hogy a szellemi állapotunk olyan, és tudunk a mennyországba gondolkodni, akkor sok minden megnyílik nekünk a dicséret alatt is, amikor így belátunk dolgokba. Isten igény megelevenednek számunk, amikor kinyilakoztatja Isten az evangéliumokban, a tanításokban, a mennyországról való kijelentésekre, akkor néha így megjelenik az embernek, főleg aki vizuálisabb alkat, bátorítanak, és hogy képzeld is el az igét, hogy amikor kijelent az Isten igény, hogy az milyen lesz, hogy lesz a Krisztus, mi Arany utcákon, mi így. Akkor énekeltük, én már láttam magam az Arany utcákon, és sétálok be a mennyországba, ó, halleluja, nagyon jó. Tehát Pál is így gondolkodott, azt mondja, amikor már az élete végén volt, akkor mondja Timóteusnak, hogy nem azon gondolkodott, hogy lefejeznek, és hogy kivégeznek, és milyen borzasztó, hogy egész életemet letettem az Úr kezébe, és akkor így végzem, hogy megölnek engem. Ó, ilyen nyomorult ember, hogy milyen szerencsétlen vagyok én. Hát így elszúrtam Timóteus, de ilyet ne csináljál, mint én. Azt nem így gondolkodik. Azt mondja, figyelj, Timóteus, azt mondja, én már itt nem sokára befejezem. Én már nem sokára célszalagnál leszek, és első leszek, Timóteus. Én fogom átszakítani a célszalagot, és én koszorút fogok kapni, ami a győzteseknek jár. Ezt látom magam előtt, mikor beunyom a szememet, és nem azon gondolkodok, hogy hány órán van még itt a földi életben, hogy mikor jön a hóhér, nem ez forogott a szívében, hanem mennyországon gondolkodott. Amen? Ez szólja a Biblia? Bármilyen is hihetetlen neked, ez valóság, ez lehetséges. Lehetséges így élni? Lehetséges így gondolkodni? Ezt a példát adja elénk Isten igéje. Nemrégiben foglalkoztam, néhányatnak mondtam is egy történettel, a hegyi beszédben van, de a Lukács evangéliumából fogom most olvasni, és akkor majd, amikor leérünk nem sokára hegyi beszédnél, akkor már erre fog csak utalni vissza. A Lukács evangéliuma, egy nagyon tanúságos kijelentés van a Lukács evangéliumában, a 13. fejezetben a témával kapcsolatosan. Meg van írva, ha csak ebben a világban reménykedünk Krisztus Jézusban, minden emberre nyomorultabbak vagyunk, mert még le is mondtunk egy csomó dologról. Még hátrahagytunk egy csomó jó dolgot, és akkor még a végén nem is reménykedünk itt a célszalag átszakításában. Az tényleg gáz. Hát nem javaslom senkinek. Inkább egy győztes mentalitást szeretnék javasolni, hogy úgy fuss, hogy győz. Tehát ez a gondolkodásmód, ez az edzésmód, ez a hozzáállás legyen. Győzni akarsz, első akarsz lenni. Nem a másik ellen, hanem a te pályádon. No, a Lukács evangélium a 13. fejezetében a 22. verstől van egy történet, és Jézusnak van egy példázata, egy tanítása ebben a történetben. Lukács 13.22. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle. Uram, kevesen vannak, akik üdvözölnek. Erről így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, erőt terettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erő így szólt. Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távolzatok tőlem, mindjárt gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikogatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekeszte onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Olyan komoly üzenet ez, de sokkal megdöbbentőbb a kérdés. Tehát gondoljatok bele, hogy alapvetően Jézusnak ez a korszaka, a szolgálatának ez a korszaka, ez a népszerűség korszaka volt jelentős mértékben. Itt hajlik majd át a kevésbé népszerűbb korszakába a tanítási a szolgálatának. Azt mondják a Biblia tanítók is felfedezni vélik, hogy itt kezdődik Jézusnak az a tanítás sorozata, amelyben beszél a hívő ember útjának céljáról. Tehát bemutatja, hogy a hívő embernek az útja a Krisztus követésben milyen céllal van. Emlékezz a gazdag és Lázár története, a tékozló fiú története megjelenik majd később ebben a tanítás sorozatban. És gondoljatok bele, hogy Jézus városról városra, faluról faluról jár, és tömegek veszik körül. Amerre csak jár, nagy tömegek gyűlnek össze, és sokan zarándokolnak is vele. Ezt látjuk az igéből. A Biblia úgy fordítja ezt, amikor olvasod, hogy sokaság. Tehát rendszeresen találkozol ebben a korszakában Jézusnak a sokasággal. Mi azt jelenti, hogy teljesen úgy tűnik, hogy nagyon népszerű az ő szolgálata, és egy sokaság veszi körül. Mi ez a kérdés? Hogy Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Azaz kevesen vannak, akik bemennek a mennyek királyságába? Hát miért kérdez valaki ilyet? Mikor látszólag egy totál népszerű időszakban vagyunk, tömegek veszik Jézus körül. És van itt egy ember, aki megy vele, valószínűleg városról városra, hosszabb időt tölt el Jézussal, és figyeli a körülötte lévő sokaságot, és felfedez valamit. És amikor meglátta ezt a dolgot, akkor egy kérdés merült föl benne, hogy vajon kevesen vannak, akik üdvözülnek. Mit látott ez az ember? Ja, sokféle ember vette körül Jézust, emlékeztek rá, olvassátok a történeteket, odai kötekedtek, odai cinikusak voltak, odai kísérteni próbálták őt. Volt, akik nem hitték el, csak azt, ami nekik tetszett. Tanítások. Volt, akik gyógyulni akartak, ugye a 10 leprás kérdése, amikor meggyógyultak, ugye mind a 10, egy meg visszament, hogy megköszönje, a többi az már nem is foglalkozott, gyógyulni akart fizikai betegségekből. Sokféle ember volt, és voltak olyanok is, akikről azt lehetett látni, hogy nagyon keresték Jézus közelségét. És hogy itták a szavait. És nem egy cinikus mosoly volt a szájuk sarkában, amikor Jézusnak olyan tanításait hallgatták, ami nekik furcsa volt, vagy a többségnek furcsa volt, hanem elgondolkodtak. És azt meg nem értjük, mert ugye többször volt a tolvasságot tanítványokról, hogy többször nem is értették, mit beszél. Mondja is Jézusnek, hogy ti se értitek. Többször látjuk azt, hogy Jézus maga külön viszi a tanítványait, és akkor még elmagyarázza nekik, és még akkor sem értették, mert tudjátok, hogy mikor megfeszíti Krisztust, pedig elmondja háromszor is, hogy mi fog vele történni, és felhívja a figyelmüket, nem értették. Ugye kellett a világosság. De mégis volt egy rész ennek a sokasságnak, vagy sokasságból valószínűleg kevés, aki keresték Jézus közelségét, figyeltek arra, amit mondott, itták a szavait, mai mondom, jegyzeteltek, ugye nyilván ott kicsit nehezebb volt ez a jegyzetelés kérdés akkor, abban az időben, bár a papíruszt ismert volt, és azért kicsit nehezebb lett volna kitekerni, a papíruszt tekercse tudod. Igen, igen. Igen, mit tudom, kaparnám utól Jeruzsálemig tekercset írni, azért nem egyszerű. De mégis ilyenek voltak, és az ember felfedezte, hogy a sokaságból nem sokan vannak, akik ilyen módon viszonyulnak Jézushoz. És ez fölmerül benne a kérdés, hogy rengeteg tömeg, a tömegben, a sokaságban rengeteg ember van, de ez mind be fog jutni? Mert érzte, hogy valami ellentmondásra az egészben. Hogy kevésről látta azt, aki igazán Jézus közelségét kereste, és igazán őt magát szerette. Szerették a csodáit, Szeretnék, hogy érdekes dolgokat mondott, hogy izgalmas volt vele menni, mert minden városban ugye nagy izgalom volt. És mindaddig, amíg a népszerűséget tartott, addig ezek ki is tartottak mellette. Amikor elkezdi mondani azt, hogy akkor nem isszátok az én véremet, és nem eszitek az én testemet, nincs közöttök hozzám, és nekem sem hozzátok, ott hagyták, hátat fordítottak, nem értették ugye, hogy itt az áldozatról van szó. A beszédek, amelyeket szóltam, szellem és élet. Ugye nem testi, tehát vérivásról beszéltek. Csak nem értették, hogy ő rá van szüksége az embereknek, Krisztusra van szüksége ahhoz, hogy megmeneküljenek. És akkor ez volt a fordulópont, tudjátok, hogy sokan attól kezdve nem követték őt. És megkérdezett a tanítványait is, hogy ti is el akartok menni. Milyen érdekes, Jézus nem beszélt rá senkit, hogy maradjon. Még felteszek a kérdést ezeknek is, hogy ti is menni akartok? Péter azt mondta, ne. És sehova nem megyünk. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hol mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Döbbenetes ez az egész történet, és maga a felismerés, ennek az embernek a felismerése, és azért mindig érdekes feltenni a kérdést, ha most a sokaságba itt tegyük fel, vegyük sokaságnak a jelenlévőket. Itt lehetnénk többen is, persze tudom. Ha eltöltene ez az ember egy kis időt velünk, mondjuk néhány hetet, akkor mit állapítana meg erről a közösségről? Hogy feltenni ezt a kérdést. Jó kérdés, nem? Hogy mit látna rajtunk az életünkön? Remélem, hogy azt látná, hogy halleluja, itt egy esély nekem is, hogy megtérjek, és én is akarom így buzgón követni az Urat. De döbbenetes, hogy Jézus választa, mert Jézus ezt tudta. Tehát teljesen tisztában volt vele, hogy kik azok, akik szívből jönnek hozzá, és őszinte lélekkel vannak, és teljesen tudta, ki az, akiket az érdekük. Hogy a népszerűség, hogy az élmények, a nagy buli, mert aztán volt buli rendesen. Mondom, hogy tömegeket gyógyultak meg, tehát volt, hogy ment, kilakták a beteget az út szélére, és akkor Jézus, hogy ment, és rávetődött az árnyéka, hogy megérintették ruhás szegélyét, és akkor meggyógyultak a betegek mind. Tehát az óriási dolog volt, ilyet nem láttak soha. Soha Jeruzsálemben és Izraelben. Ilyen tömegeknek a megtérése soha nem történt. Jézus fel is hívja a figyelmet, hogy avagy meggyógyult, feltámadt egy-két ember az Ószövetségben. Most meg tömeg eltörténik, mert akkor nem lehet, hogy több van itt, mint Illés. Vagy a proféták. Szóval a kérdés jogos volt, mégis Jézusnak a válasza ez olyan, mint ő. Nem azt mondja, hogy haver, jobb, ha most feladod. Neked már nincs esélyed. Ahogy én figyellek az elmúlt két hétben, vagy itt mozogsz, te már nem férsz bele. Menj haza. Nem ezt mondja Jézus, hanem azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Amen. Tehát egy bátorítás szól Jézus, hogy látod, igen, igaz, jól látod, hogy vannak különbségek. Van a tömeg, és van, akik ragaszkodnak hozzám, tényleg. Ezt jól érzed. Éppen ezért mondom neked, igyekezz bemenni a szoros kapun. Tehát akkor hajrá, ne maradj ki. Legyen tiéd a győzelmi koszorú. Amen. Ez döbbenetes egyébként, hogy Jézus jól tudta, azt is tudta, ki fog elárulni. Nem is bízta rájuk magát, mondja az ige, vagy nem bízta rájuk magát, mert tudta, mi lakozik az emberben, hisz magában, meg bennük. Tehát tudta, hogy amikor fordul a kocka, akkor hogy fognak reagálni. Mégis azt mondja nekik, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Megnéztem a Bibliában ezt a szót, hogy igyekezni. Mert valami olyan fontos dologról lehet szó, egy olyan hozzáállásról van egy szó, amely jellemző azokra, akik a keskeny úton haladnak a szoros kapu felé. Amen. Hát a Jézus azt mondja, összekötte ezt az igyekezetet, hogy bemenni a szoros kapun, akkor valami olyan dologról van itt szó, amelyet érdemes megnéznünk és végig gondolnunk. Tehát mondom, Jézus tanításaiban itt a kétféle életútról beszél. A gazdag és a Lázár esetében ugye a gazdag ember, aki Isten előtt evett, ivott, mint ahogy Jézus mondja ebben a példázatban, az elment a kározatba. És a Lázár, aki meg körülményei ellenére Isten félelemben maradt, és nem azért jutott a mennybe, mert szegény volt, és a másik nem azért jutott a pokolra, mert gazdag volt, nem volt a probléma, a viszonyulásuk más volt Istenhez. Voltam a szívük más. Vagy a tékozló fiú, aki elmegy ugye az apai házba, de hazatér, hazatalál és megtér, és a örökségbe visszakerül, az atyai házba visszakerül. Az igyekezett szó, amit itt Jézus alkalmaz, a következőt jelenti. Versenyez, küzd, harcol. Igyekszik, törekedik vagy törekszik. Tehát ilyen hozzáállás jellemzi azokat, akik a keskeny úton mennek a szoros kapu felé. Egy küzdelmes, harcos szívű, törekvő, igyekvő szívű ember. Aztán a szó töveit, ha nézzük, amiből származik ez a szó, benne van a verseny, küzdelem, versenypálya, csata, ütközet, harc, erőfeszítés, fáradozás, küzdelem. Vagy benne van a vezetés, irányítani, kormányozni, magával vinni, elvinni, vezetni, előtte jár és követi, tehát vezetve van, megy, halad, kifejezések vannak benne. A megváltás műve, ugye, amelyet Krisztus végzett értünk, ugye egyrészt megváltott bennünket a bűn és a gonosz hatalmából, és engesztelést szerzett a mi bűneinkért az atyánál. Ez mind a kettőt elvégezte a kereszten kifolyt vére által az ő áldozatán keresztül. Ehhez nem tudunk semmit hozzátenni, tehát ez nincs mit hozzátenni, nem is vehetünk ebből, hozzá sem tehetünk, ez egyszer mindenkor elegendő. Ez a kegyelem. Azonban az, hogy megragadjuk ezt a kegyelmet, és nem engedjük el, az már a mi felelősségünk. Tehát, hogy élünk ezzel a kegyelemmel, és megragadjuk ezt a kegyelmet mindvégig, mint akik futnak, ez már a mi felelősségünk, és itt erre vonatkozik az Isten igének jelentése, hogy igyekezzetek, harcoljátok meg a hit nemes harcát. Hozni fog még más példákat is a Bibliából az igyekezetre. Mit jelent igyekezni? Milyen lelkület? Milyen hozzáállás? Kikre volt ez jellemző is? Ha őrájuk, milyen módon volt jellemző ez a fajta keskeny úton a szoros kapu felé való haladás? Pál apostolra az elolvasott ige szakaszban, ugye, mint aki versenyben vesz részt, így gondolkodik, ez a verseny szó, ugyanez a igyekezett szóra vonatkozó kijelentés. Azt mondja Pál, megsanyagatom és szolgálvá teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Beszéltünk a böjtről például. De itt arról van szó, néhány dolgot fog mondani, hiszem 6 vagy 7 dolgot, ami jellemzi az igyekezetet. És ami jellemzi azokra, akik a keskeny úton haladnak a szoros kapu felé. Nem biztos, hogy könnyű lesz hallgatni, de ez van benne a Bibliában. Népszerűbbet is mondhatnék, biztos, ami jobban tetszik, de az nincs benne a Bibliában. És az az én háznak hívják, nem gyülekezetnek. Pál itt egy nagyon fontos dolog, az első fontos dolog, amire lehet rátalálni a versenyzéssel kapcsolatban, hogy az önmegtartóztatás és a próbatételekben való megállás része a szoros kapu felé való haladásnak. Tehát azokra az emberekre, akik versenyben gondolkodnak, és győzelemre mennek, és mennek a szoros kapu felé a keskeny úton, azokra jellemző az önmegtartóztatás, a próbatételekben való megállás, és az igyekezet része az életükben a szoros kapura, a szoros kapu felé. Tehát ugye beszélünk a böjtről, volt egy tanítás nemrégen erről, például ez is jellemző. De gyakorlatilag nem az ösztönei szerint éli az életét, nem a testi kívánságok vezélik az életét, nem a vágyai határozzák meg a döntéseit, hanem tud azoknak határt szabni, tud nemet mondani. Persze nem egy ilyen begubózott, szerencsétlen, megnyomorított lélekről van szó, hanem olyan, akinek van önuralma az életén. Ugye ez a szellemgyümölcs, szent szellemgyümölcse. Második dolog, a Kolossi levél első rész 28-29 versében nagyon kedves személy, vagy kedves jellemvonás jön Pál apostol életéből elénk. A Kolossi 1-28-29-ben így hangzik, mi őt, Jézus Krisztus hirdetjük, miközben minden ember teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden ember tökéletessé, azaz felnőtt korúvá, életkorúvá, teljessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. A második dolog, amire fölhívja itt Isten igéje figyelmünket, hogy Pál apostol megtanulta a szoros kapu felé való haladásban, hogy ne a maga erejére és a maga bölcsességére hagyatkozzon, hanem Isten hatalmas erejére. Amen. Pál apostol megértette, hogy nagy szüksége van Isten szellemének erejére, Isten hatalmára. Erre azt mondja ő, hogy ez a hatalma, Istennek ez a hatalmas ereje erőteljesen működik bennem. Szóval megértettem, hogy a saját bölcsességem, a saját értem, a saját erőm kevés. Nem elegendő, bejussak a mennyek királyságába, nem elég a győzelemhez. Ezért nekem Isten erejére van szükségem. Nem támaszkodok a magam bölcsességére, nem gondolkodom a magam erejébe, nem keresem a magam dicsőségét. Nem az egómat szolgálom, hanem azt ugye kiütöm. Aztán Tamásnak kedvenc dolga ez a mesteranyagatom témában, ugye, hogy álcsúcson vágom magam. Ugye tudjátok, a boxban, amikor egy jól irányzott állütés van, felütés, akkor abból K.O. van. Pálos azt mondja, hogy K.O.-t adok a testemnek, hogy hiteles maradjak a szolgálatban. Hogy ne ösztön lény legyek, hanem Isten szolgálja legyek, aki uralma, önuralma van a maga kívánságé felett. Itt pedig egy másik dologról beszél Pál, hogy Isten hatalmas erejét igénylem az én életemben, és nem a magam bölcsességébe bízok, nem a magam erejére támaszkodok, hanem Isten erejére, amelyben felfedezhető volt az életében, hogy hatalmasan működik bennem, azt mondja Pál. Halleluja. Amen. Ez a második dolog. Nézzük a harmadik dolgot. Kolossé levél, 4. rész, 12. vers. Egy nem sokszor emlegetett komoly hívő testvér, ről van szó. Alapvetően nem tudjuk, hogy ő pontosan milyen pozíciót töltött be az egyházban. Valószínűleg egy egyszerű hívő testvérről van szó, Epafrász. Epafrász, tudjuk, munkatársa volt Pálnak, tudjuk, hogy a kolossi gyülekezetnek a szolgálója volt. Pontosan, hogy diakonus lehetett, vagy milyen tisztet töltött be, ezt pontosan nem tudnám én most megmondani. Nem is az a lényeg. Kolossi 4.12-ben a következőt ír a Biblia. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való Krisztus Jézus szolgálja, ez volt a legjellemzőbb rá, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Na nézzük Epafrász barátunkat. Mit tanulhatunk tőle? Aki küzdött az imádságban, tehát az igyekezet ott van nála is, rá is adott jellemző, hogy a szoros keskeny úton a szoros kapu felé törekedett, jelenléltet élt. Egyrészt, amikor Pál apostolt, sokan megvetették a bilincsei miatt. Tudjuk, amikor börtönbe került, elfordult tőle többen, és szégyelték. Hogy mint egy gonosztevőt, ugye bebörtönözték, és hát ciki volt Pál barátjának lenni, és sokan elfordultak tőle. Ebben a korszakban Epafrász fogta magát, elutazott, és meglátogatta Pált. És Pálra olyan hatást gyakorolt Epafrásznak az ima élete, hogy megemlít a levélben is. Az az erőteljes, buzgó, tüzes, harcos ima élet, ami jellemző volt erre az Epafrászra, megérintette Pált a fogságában. Teljesen feltüzesedégét Pál, ahogy olvasod, hogy megérintett engem, hogy harcol, küzdéltetek, hogy maradjatok meg az Úr útján. Ez volt jellemző. Tehát nem úgy ment oda Pál, jaj Pál, de ciki, hogy bilincsbe vagy. Úgy sajnálok. Leült Pál mellé az ő, ahol fogságban volt. Pál, imádkozzunk az Úrhoz. Az Úr meg tud téged szabadítani. Imádkozzunk a gyülekezetéért, hogy az Úr tartsa meg őket, hogy ez a nyomorúság, hogy téged ért, a szentek hite el ne fogjon, hogy meg ne ijedjenek attól, hogy ők is börtönbe fognak el, hogy a Krisztus mellett maradnak. Hát maradjanak meg az Úr útján. És ne féljenek az ellenségtől. Csak elvállalják a börtönt is az Úrért. Igaz, Pál? Te is ezt akarod. Én is ezt akarom, Epafrász. Gyere, imádkozzunk. Elkezdtek imádkozni. Két dolog, ami ebből a harmadik és a negyedik dolog, ami jellemző a keskeny úton haladókra, a szoros kapu felé tartókra. Egyik a tiszta szív a kapcsolataikban. Nem érdek kapcsolatokban éltek, és nem érdek kapcsolatokban élnek ezek az emberek. Nem csak addig vannak kapcsolatban valaki, amíg használhatják a saját érdekeikre. Akkor is kitartanak valaki mellett, akit szeretnek és a barátjuk, amikor nem előnyös vele kapcsolatban lenni. Tiszta szív ember volt. Amen. Fővállalt akkor is Pált, amikor Pálnak volt szüksége arra, hogy meglátogassák és bátorítsák őt. Hogy mellé álljanak. A négyes dolog, szintén Epafrász életéből, olyan ember volt, aki harcolva küzdött a gyülekezetért, a testvérekért, és az Úrhoz könyörgött értük. Egy ilyen, ez jellemző szintén a Keskeny úton haladókra, hogy imádkozik a társaiért, küzd a társaiért, nem nyugszik bele, hogyha másik támadás alatt van, harcol, imádkozik, könyörög értük, és tudom, hogy többen ilyenek vagytok itt ezen a helyen is. Tehát tiszta szív, és egy harcos, a gyülekezetért, testvérekért imádkozó élet volt, amely megérinti Pálnak a szívét is Epafrásszal kapcsolatban. Következő ötödik jelenvonást a első Timóteushoz írt levél, 6. rész, 12-es verséből nézzük meg. 1 Timóteus 6.12. Ugye igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ugye ez a igyekezzetek bemenni a szoros kapun, ez nem azt jelenti, hogy bevászol, hanem győztesen bemenni. Amen. Tehát ezt ugye elképzelni a Biblia, látjátok? Hát itt győztesek vannak. A mennyországban győztesek vannak. Mondd utánam, a mennyországban győztesek vannak. Nem vesztesek, hanem győztesek. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Nagyon jó, nem? 1 Timóteus 6.12. Halleluja! Lelkesedtek, remélem. Harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tan előtt, mondja Pál Timóteusnak. Ugye itt is a harcold meg a hitnemes harcát. Tehát tudni kell azt, hogy a Keskeny úton való haladásban helye van a hit harcoknak, amelyek küzdeni kell a hitért, amelyek hit próbák érik az embert, ami megtámadják bizonyos körülmények, vagy kudarcok, miért az ember hitét, vagy a külső körülmények, amik történnek a világban. És sok minden lehet, ami az ember hitét megtámadja. És majd a hit próbakövéről is fogok beszélni. A Biblia beszél a hit próbakövéről, amely döbbenetes egyébként, ahogy kinyilkoztatja az Isten igéje a hit próbakövét a szentek életében. De hit próbákon megyünk át. És azt mondja a Biblia, hogy a hit próbák, ezek hit harcok, küzdelmek, hogy megmaradjak a hitben, és ne hajoljak el a Krisztustól, hogy a bizalmat megőrizzem mindvégig. Amen? Úgyhogy a bizalomnak ezt a hitvallását mindvégig megőrizzük. Azt mondja Pál apostol Timóteusról a Filippi levélben, amikor ír a Filippi gyülekezetnek, a Filippi 2:20-22-ben, ami rá jellemző volt ez a hitharcos mentalitására, hogy nincs hozzá hasonló, aki ne a maga ügyeivel törődne, hanem a Krisztus Jézuséval. Tehát az ötödik dolog, Timóteus az volt jellemző, hogy a Krisztus ügyét a maga érdekei elé helyezte. Tehát Pál azt mondja Timóteus, hogy ilyen szívű ember volt, aki ez a küzdelmes, aki küzdő, igyekvő ember volt, aki tudta a Krisztus ügyét a maga érdekei elé helyezni. És akkor itt van a következő dolog, a hatodik dolog, ez egy csokor lesz, ez egy hát elég komoly jelentés a Bibliából ez is. A Júdás levele első rész, ugye nincs is benne több. Tehát ugye egy részről van szó. De a Júdás levele 3. verse. Nézzétek csak meg. Tudjuk együtt olvasni. Júdás levele 3. vers. Nagyon komoly kijelentés a témánkban. Júdás 1:3. Ha megvan, akkor kezdjük. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Amen. Tehát Júdás azt mondja, hogy eljön az a korszak az egyházban, a gyülekezetben, amikor küzdeni kell a hitért. És kifejti a következő versekben, hogy mi az, ami leginkább meg fogja rázni a szentek hitét. Nagyon érdekes a tanítás. Olvasom tovább az igéket, mert azt gondolom ez a leghelyesebb, és néhány igazságot ki fog emelni belőle. Mert, 4. vers, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és úrunkat, Jézus Krisztust megtagadják. emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet, mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népét egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak majd az örök tűz büntetését szenvedik, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére, ezek az álmodozók is, ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten fenségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem, mert káromról ítéletet mondani, amikor az ördöge vitatkozza küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dolgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Káin útjára indultak el, pénzért Bálám tévegésére adták maguk fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok, szeretetvendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak, és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szél sodorta víz nélkül való felegek, mint az ősz végig gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszikkadva kétszer halnak meg, mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillók, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is profétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt, íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelenségét, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösként ellene szóltak. Ezek zúgódók, sorsuk ellen lázadók, vágyék útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfoldók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyek szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből, másokon is könyörüljetek, de félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké. Ámen. Tömör, velős nyilatkoztatás. No nézzük, a 8. versben azt mondja Isten igéje, hogy álmodozók, más fordítási lehetőség, hogy alvók, elaludtak. De tudjátok, a Biblia az alvó keresztényt halott kereszténynek mondja, tehát az alvás az a halál állapota, tehát potenciálisan kikapcsolt állapot az alvás. Azt mondja, hogy ezekre az alvó állapotban lévő emberek, hogy testi vágyak hajtják őket, a jó érzések, élmények keresése jellemző rájuk. Valamint Isten ellen lázadnak, a tiszteletlenség jellemzőket Istennel szemben, és a mennyalkozásukban, a gondolkodásmódjukban Istennel szemben. Olyan helyre teszik magukat a 9-es vers szerint, hogy ítélkezhetnek a mennyeiek felett, tehát ők megmondhatják, mi az, amit jól csinál Isten, mi az, amit rosszul csinál. Ők erre vetemednek. Furcsa ez, tehát az Istenre való lázadás az egy nem mindig kimondott. Tehát nem mindig van kimondva, hogy én Isten haragszok Istenre. Ez már ez a fajta sodródás. Amikor valaki megenged a szívében, hogy bár nem ért valamit, és elkezd Istenre haragudni. Isten számon kérni, hogy valamit nem úgy csinált, hogy ő várta. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes lelkiszelmi állapot. Tudom, hogy Tamás barátom majd készül hitehagyásról kapcsolatban egy tanításra. Tiszta ilyen örömteli emeletes témák jönnek elő, de ezek fontos dolgok. Tehát azt gondolom, hogy ezek azért jönnek elő, hogy figyelmeztetés legyen, és lássuk, és lepleződjön le, és győztesek legyünk, és koszorút kapjunk. Ezért prédikálunk. Amen. És ne féljék, hogy Jézus ezeket nem azért mondta, és nem azért hívja fel a Biblia figyelmünket, hogy jaj, hanem azért, hogy figyelj oda, igyekezz, harcolj, küzdj, ne elégedj meg. És ha a világon mindenki másképpen fog élni a hív életet, te akkor is tudod, hogy a Biblia nem ezt mondja. És nem fog sodródni mindenféle tanítás szerében jobbra-balra. Látsz egy gyülekezetbe ilyet, látsz a tévében olyat, hallasz egy tanítás ilyet, olvas egy könyvet olyat, és te nem fogsz elhajolni. Mert tudod, nem ez van benne az igében. És az hazugság. És nem fogsz menni abba az irányba. És ha húznak jobbra, húznak balra, te állsz szilárdan. Amen? Amen. Erőteljesen az Úrban. Mert te győzni akarsz. Te koszorúért mégy. Te olyan ember vagy, aki a célszalagot akarod átszakítani. Amen? Így gondolkozol. Ezek a gondolatok jellemzők azokra, akik a keskeny úton haladnak a szoros kapu felé. 11-es versben szintén számomra megdöbbentő három személyt hoz a Szentírás, akivel azonosítja a szellemiséget, a lelkületet ezekben az emberekben. Az Ószövetség három személye. Az első Káin. Ezek olyanok, mint Káin. Káinra ugye az volt jellemző, hogy egyrészt odavitte az áldozatot vallásos engedelmességből, mert félt Istentől nem megtenni, de nem szerette az Istent, és nem bízott benne. Ábel az apjától és anyjától, édesapjától és édesanyjától hallotta, hogy a mezítelenségüket, a bűn miatti szégyenüket Isten úgy fette el, hogy állatot áldozott, és az állatok bőrét adta rá. Ugye ebből fakad az, hogy már Noé is tudta, mi hogy kell áldozni Istennek. Tehát ez egy örökség volt. Tehát ezt gyakorolták, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát maga, ugye nem az Ószövetségben volt kitalálva egyedül ez az áldozat, hisz Ábrahám is a szövetségkötésnél ketté vágta az állatokat, és már is egy, és közöttük ment el, és Isten is köztük ment el, de most ebben nem szeretném menni, mert ugye maga a szövetségkötésnek ez egy szélesebb és mélyebb témája lenne. Tehát Káinra jellemző, az irigység és a féltékenység volt. Ő irigy volt, és féltékeny volt, és nem szerette Isten, hanem félt tőle. Mert ugye, értitek, miért vitt áldozatot, ha nem hitt Istenben? Hát azért vitt, mert fenn akarta tartani a látszatot. És félte Istentől. Hogyha nem viszi oda, akkor baj lesz. Igen ám, de amikor a testvére meg tiszta szívből áldozott Istennek, és Isten letekintett az áldozatot, és lát a testvére az örömöt, azt a hálát, hogy milyen öröm volt rajta, amikor Istennel találkozott. Egy Isten élménye volt Ábelnek. Ugye a hívő, a szellemi életnek egy jellemzője az Isten élmény, a találkozások Istennel. Amikor találkozik valaki Istennel. És ez elöntötte a harag. Ez az embert és az irigység és a féltékenység csapdájába esett. Zörgetett nála a bűn, és ő beengedte, és megölte a testvérét. Tehát a testvérgyilkosság, amikor irigység, gonoszság jön be az ember szellemi szívébe. Nézzük Bálámot. Bálám proféciákat kapott Istentől. Azt írja, és ugye a Káin és Ábel története, tehát a Mózes első könyve 4. fejezetében van leírva. A Bálám története 4 Mózes 22-ben, és Péter apostol is foglalkozik vele, nem csak Júdás. A 2 Péter 2.15-ben van szó, Péter beszél Bálámról. 2 Péter 2.15 és 4 Mózes 22. Bálámról azt írja az ige, hogy az egyenes utat elhagyva a gonoszság bérét szerette. Tehát a pénz szerelmére fölcserélte az Istennek való engedelmességet. Tehát jobban szerette a bérét a gonoszságnak, mint hogy Isten szerette volna. Tehát elsorolódott a szíve az Isten imádatára szerelmétől, és a pénznek adta az életét, és a gonoszság bérét, tehát tudta, hogy gonoszságot fog csinálni, tudta, hogy Isten ellen fog cselekedni, de jobban szerette a pénzt, amit a gonoszságért kapott, mint Istent, hogy Istennek engedelmeskedjen, és lemondjon arról a jövedelemről, amelyet ugye, átokmondás, meg a bűn, a csapdát állítás jelentett, hogy csapdát állított ugye az Izraelnek. A harmadik személy Kóré. Kóré bűne az volt, hogy azt mondta Mózesnek, akit Isten kent fel a nép vezetőjül, hogy ide figyelj csak, Mózes, mit főnökösödsz itt? Én és társaim is vagyunk olyanok, mint te. Tehát nem vette észre, hogy Mózes nem magát rakta oda, hanem Istentől volt tekintélye. És amikor Mózes tekintélyét megkérdőjelezte Koré, akkor Isten tekintélyét kérdőjelezte meg. A Bibliában a 4 Mózes 16-ban találtok rá a történetre, azt olvassuk, hogy Mózes a földig hajolt, lefeküdt a földre, és ugye szembe találkozott Kóré és csapata azzal az Istennel, aki forrásra a vezetői tekintének. Mózes által mögött volt, hogy Isten. Tehát Mózes Isten képviselte, nem magát, ő nem akart, nem is akart 6 millió emberre kínlódni, értitek? Tehát ahol tudjátok, hát paraszkodott Jetronokos, az egész nap azzal foglalkozott, hogy idekezek közöttük, mindig jönnek hozzá mindenféle peres ügyel. Hát reggeltől késő esti kínlódok velük, lelki gondozom, beszélgetem, igazság teszek. Akkor mondja neki Jetron, hogy figyelj, ezért még kellene vezetők körülötted, aztán oszd le ezt a felelősséget másoknak is, és akkor lélekszárra, tudjátok, a 70 vénre betöltött a Szentlélek profétáltak, és ugye megkapták a tekintélyt, fölhatalmazást kaptak ugye Istentől ezek a személyek is. Tehát Kóré bűne az volt, hogy megkérdőjelezte, és neki ment a Mózes tekintélyének, amelyet Istentől kapott, és azt mondta, hogy én is vagyok olyan, mint te. És tudjátok, azért, hogy a Kóré büntetését kapták, Kórének a büntetése az volt, hogy elevenen szállt le voltak hazájába, tudjátok, tehát megnyílt a föld, és sátraival, vagyonával, családjával együtt elevenen szállt le a örökké égés helyére. A hatodik dolog azonban, hogy hogyan kell visszanyúlni ebben a helyzetben. Tehát érzitek azt, igaz, hogy itt arról beszél Judás, hogy a szentek hitének a próbaköve az lesz, amikor a közéig belopózott emberek kezdenek így viselkedni. Tehát a gyülekezeten belül lévő emberek elkezdenek káini módon, bálámi módon, vagy koráhi módon viselkedni. És felcserélik ugye az Istennek való engedelmességet a vágyaik szerint való élettel, és a szabadossággal, a tisztátalanságokkal, és ez a gyülekezetben történik meg. És gondoljatok bele, amikor látnak, mondjuk Kórah egy vezető ember volt. Amikor a szentek látnak, mondjuk egy vezető embert ilyen módon viselkedni. Mennyire megpróbálja az embernek a hitét, hogy akkor hogy van most ez a hívő élet? Milyen csalódás, igaz? Milyen fájdalom, amikor a gyülekezetben ilyen történik? Nem? Megrendíti az embert. Ezért mondja a Júdás, hogy ebben az időben arra van szükség, hogy küzdjetek a hitért. Tehát igyekezzetek. Igyekezet, küzdelem, harc. Ne engedjétek el. Mert végül is mindenkinek meg lesz a vége. És azt mondja az Isten, hogy ne ellenük küzdjetek, hanem a hitért küzdjetek. Tehát a többit bízzátok Istenre. Mint a Sodoma és Gomorra sorsa is Isten kezében volt. Káin sorsa is Isten kezébe került. Korah sorsa is Isten kezébe került. Bálám sorsa is Isten kezébe került. Majd mindenki megkapja tetejét a méltó büntetést. Ti ne hadakozzatok. Nyilván ugye más gyülekezeti fegyelmezés kérdése. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy jöhetnek olyan szituációk, amikor a gyülekezeten belül vannak olyan hitehagyások, olyan Istenemben lázadások, amelyek megpróbálják, és tényleg küzdelemre késztetik a szenteket, hogy a hitben megmaradjanak, és ne hagyják azt el. 20-25-es versekben, ahogy mondtam is, egy csokorba összeszedi a Judás apostol a harc módját, azt mondja, ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, hogy Isten szeretiteket. És ne azért szolgáljátok azokat, mert féltek tőle. Miért csináltok meg, hogy ő szeretiteket. És ebből a szabadságból van az, hogy ne kegyetek az életeteket. Ebben erősítsétek magatokat. Várván várva a mi úrunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Gondolkodjatok abban, hogy be fogtok menni a mennyek királyságába. Az Úr vissza fog jönni értetek. Megnyílik a menny. Koronát kaptok, győztesek lesztek. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztus Jézusban, ugye minden emberi nyomorultabbak vagyunk, de mi nem csak ebben az életben reménykedünk benne, hanem az örökké valóság nézve. Aztán mondja, könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Tehát lesznek közöttek olyanok, akiken könyörülni kell, bátorítani kell, segíteni kell, biztatni kell. Ne add fel, testvérem, küzdj a hitért, hajrá, gyerünk, menni fog, állj föl, szeretünk téged, gyere, porold le magad. Szeret az Úr. Tiéd is egy korona, ott van, vár téged az Úr. Ja, gyerünk! Amen. Te könyörüljetek, legyetek irgalmasok. Ne ítélkezzetek. Ne vagdalkozzatok, ha valakinek meggyengül a hite. Mentsétek meg őket kiragadva a tűzből, hogy a teljes hitehagyásban ne kerüljenek. Azt mondja, másokon is könyörüljetek, és ez nagyon fontos hozzáállás, tudjátok, még az estém, hogy ez a fajta szellemi érzékenység, ha érzed, hogy valakinek a hite meggyengül, akkor tényleg keresd vele a kapcsolatot, emeld föl, bátorítsd, menj utána. Tehát ugye, aki ebben a kategóriában van, azzal így kell foglalkozni, segíteni, bátorítani. Azt mondja, másokon is könyörüljetek, tehát van más kategória is. De félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet a testük beszennyezett. Tehát itt azt mondja, hogy vannak olyanok, akik már belementek ezekbe a dolgokba, cselekszik a bűnt, irgalmasan tekintsetek rájuk, legyen esély a szívetekben a megtérésre, hirdessétek még a megtérést, beszéltek a lelkükre, de ez nem jelenteti azt, hogy bármikor is egyetértetek azzal, amiket tesznek. Tehát nem jelenteti azt, hogy ó, nem olyan nagy baj ez, testvérem. Hát ilyet csinál, tehát előfordult ez már másra is. Nem. Bűnben élsz. Nem jó. Rosszra visz. Tönkreteszi az életedet. Az Úr ki akar hozni téged. Térjél meg. Hagyd el a bűnt. Az Úr föl fog téged építeni. Meg fog erősíteni. Vissza fogsz kerülni a Krisztus alapjára. Tehát ugye ez a fajta hozzáállás, mint hatodik dolog. És akkor végül a hetedik dolog, ami elénk táll a Bibliában, a 2 Timóteus 4:7-8, amire már utaltam egyébként, 2 Timóteus 4:7-8. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. És nézzeg, azt mondja Pál, a hitet megtartottam. Pálnak is meg kellett harcolni ezt a harcot. Tehát az ő futása, a harca kiterjedt azzal is, arra is, hogy megtartsa a hitet. Hogy el ne veszítse a hitet. Mert ezt a drágának tartotta. És ő nem sétált, hanem futott. Pál apostol szellemi életére nem az volt jellemző, hogy sétált, mint a korzón, vagy mint a sétáló utcán. Nem így élte az életét. Nem jelenti azt, hogy nem volt maga az életé, vagy nem férjétek. Már mint a pihenés ideje, vagy a kapcsolatok ideje. Nyilván Pálnak volt egy elhívása is az életében, és az elhívása szerint élte az életét. Az elhívásában benne volt az is, hogy sokat fog szenvedni az evangélium hirdetése kapcsán. Tehát nem mindenkinek van ez benne az elhívásában azért. Mondj egy hallelujat. Lehet örülsz neki, igaz? Hát igen. Kinek nyaratik? Tehát azért neki ilyenfajta elhívása is volt, de ezt látni kell, hogy Pál hozzáállása, gondolkodásmódjára az egész életére az volt jellemző, hogy ő futott. És Timóteus is ilyen ember volt, ő egy futó volt. Epafrás is egy ilyen ember volt. Ő futott, nem sétált. Küzdött. Ez volt rá jellemző, hogy igyekezett bemenni a szoros kapun. De gondolj bele, józanul gondold végig. Hát nem ilyenek jellemzőek azokra, akik tényleg afelé mennek, hogy be akarnak mennem egy országba. Tehát ők odafele mennek. Ha ez a járja az embernek a szívét, szellemét, akkor nem is lehet másfajta az ember. Tehát nem lehet más jellemző rá. Amikor a szemünket erről levesszük, és nem abba igyekszünk, hogy a mennyországba bejussunk, akkor jön be egy csomó minden az életünkbe, egy csomó olyan dolog elveszi a szívünket, szellemünket, gondolatainkat, érzelmünket, leköti, amely nem ige szerint is inkább elhajítja az ember szívét, és a hitet gyengíti az emberben. Végezete eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem. Halleluja! Nem csak egy korona van a mennyben, és nem kell azt mondani, hát Pál már bejut a ciki, nekem már nem jut. Ugye egy megnyerte, így is mondta, az mi már csak a dobogó harmadik foka, vagy x-edik foka lehet. Nem, azt mondja Pál, hogy de nem csak én nekem adja meg, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Amen. Mert igyekeznek a szoros kapu felé. Tehát igyekeznek a mennyországba bejutni. Azzal foglalkozom, ezzel megtelve a szellemük, a szívük, várják az Urat vissza. És gondolj bele, hogy mennyi minden harcol az ellen, hogy te ne ezzel legyen megtelve. Ez nem jó. És az a baj, hogy sok minden, ami kimondjuk, az jó. Hát ez természetes az életnek a velejárója, a része. Ugye kegyes módon elrendezünk dolgokat, amik kiírtják a szívünkből, a szellemünkből a szenvedélyt. Az Úr iránt való szenvedélyt. Nem? néhány legális dolog jött be az egyházba, ami ugye legálisá vált. Hogy ez mégis nem olyan nagy dolog, hát más is csinálja. Hát nem olyan, nem kell ezzel foglalkozni. De mégis azt kell látni, hogy kivesz az ember szelleméből, szívéből azt, hogy várva várom az Urat vissza. Uram, nekem nálad lesz a legjobb. Pár egy dologért maradt volna itt. Miért? Hogy még többen megtérjenek. Azt mondja, egy dolog az, amiért itt maradnék. Hogyha az eredményes munkát jelenti az itt maradás, hogy az emberek megtérnek és megszabadulnak, akkor inkább maradok. De amúgy pedig ez a kettő között nehéz nekem dönteni. Mert vágyom már minden jobban az Úrra lenni. De ha még azt jelenti, hogy maradok még egy vagy két hónapig, akkor Uram, akkor maradok. És menjünk, Isten országát hirdessük ezen a földön. Még ha megverlek 2-3-szor, nem baj, de menjünk, megtérnek az emberek. Föltámad, azt mondja Tamás, igen, olyan is előfordul. Tehát a hetedik dolog, ami jellemző volt Pál apostol futására, hogy minden viszontagság, csalódás, fájdalom ellenére a Krisztus iránti bizalmat megőrizte. Neki aztán jó volt, tehát százada nincs. Mert egy összesen nekünk itt, mindegyikünknek a minden nyavajgása, meg hitkínlódása ellenére, összesen nincs, lehet századonnyi problémánk, mint aminek Pál apostolnak lehet egy missziós úton akadt egyszer, úgy kapásból, ugye írták a levelet neki, hogy hallja a híreket, hogy Korintusban már nem kiváltó személy, ne is gyere ide. Ő plántált a gyülekezetet, érted, hogy nagyon kedvesek volt, igen, szeretetteljes, jó testvéri légkör. Mondta nekik, hogy tudok én más is lenni, gyerekek. Persze, megmentésükért. Tehát közben meg ugye szíve szorult elértük, hogy hogy lehettek ennyire gyagyák. Hát írni, olvassátok el, nem így írja le alapvetően. Hát, ugye a másik levele a könnyek levelének. Hát sírva írja a másik levelét már. Ugye megérintette, hogy végül is megszomorodtak azért a korintusiak, és akkor megbüntették a vétkest. Hát olyan parázasságot gyűltek meg a gyülekezetben, hogy valaki az apja feleségével lakott együtt, aztán kegyelmes az Úr. Pál meg olyan gondol, szigorú. Ugye ebben volt a balhé. Többek között. Hát aztán még volt ott egy-két dolog. Na, őrjöntek, oribáltak ott egy istentisztelt új zajlott, mindenki jobbra-balra profétát nyelveken szólt, kiabáltak, korjongattak mindenféle. Akkor jó, bezabáltak, egyik berúgott, a másik telezabálta magát, a harmadik éhezett. Így volt az úrvacsorai szentség, így megcsúszott a dolog, és hát azért kellett rendbe tenni a szívekedet, hogy ne csúszson el teljesen a közös alapjáról. Hát most nézd, én olvassátok el, ez van benne. A Bibliában le van írva. Tessék? Hát ebben a fordításban nem olvasod így, csak hát kiemeltem a lényeget, közérthetővé tettem. Egyúttal világossá teszi itt nekünk Isten az ő igéjében, hogy harc küzdelem nélkül senki sem nyer koszorút. És csak a hívők, akik várják Jézus Krisztus vissza, azok jutnak be a mennybe. Aki nem várja vissza az Urat, az, mint az öt balgaszűz, nem fog bejutni a mennybe. Kimarad belőle. Mert hát aki várja vissza az Urat, az szereti őt. És aki szereti őt, az engedelmeskedik neki, az benne bízik. Tehát itt a cél szalag felé a fordulásban, ebben a mai összevételünkön, még néhány gondolat. Azt mondja Jézus, hogy igyekezzetek, ugye az igyekezetről volt most szó, a igyekvő, küzdő, harcos szellemre jellemző dolgokat néztük meg a Bibliában, és azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun. Nincs másfajta kapu. Jézus Krisztus tanítása szerint egyetlen kapu van a mennyországba, és az szoros. Tehát nincs kiskapu, nincs szélesebb, szűkebb, keskenyebb, molettebbeknek, vékonyabbaknak, tehát akiknek több minden belefél az életébe, akik törvénykezők. Nincs. Egy szoros kapu van, amiben az fér bele, aki arra fel törekszik, és Krisztusban hisz. Ugye a szoros kaput gyakran jellemzően próbálják szélesíteni, hogy van egy ilyen jellemző mondat, hogy az még belefér. Nekem belefér. Itt azért tennék egy felkiáltó jelet, és annyit elmondanék, hogy persze a törvénykezéstől óvakodjunk, és nem egyféle fázisban vagyunk a szellemi életben. A világosságban sem egy fázisban vagyunk, és a szentségben sem egy fázisban vagyunk, és a hátterünk sem egyforma. Legalább ezekből a három dologból már vannak különböző dolgok, amik azért van, akinek belefér, amik még jobban nem fér bele. Csak egy végtelen egyszerű példát mondok. Aki alkoholista volt, annak nem fér bele egy pohár bor sem. Tudom én, egy vacsora után alkalmanként. Aki szabad az alkoholtól, és egy gyomráváraló tekintettel, ugye, nem a fejére, ugye, a távolság nem mindegy, tehát a Pál apostol Timóteus azt mondta, hogy a gyomrodnak tesz jót, addig jó a bor, amikor már fejedbe megy, az már nem jó, azt már nem támogatja a Szentírás. Tehát gyomor kérdésre van. Viszont annak lehet megint egy pohár bort. Na most, ugye aki alkoholista volt, és megtér, és megszabadul, az mondhatja neked, aki szabad vagy arra, hogy megígyál mértékkel egy pohár bort, hogy te bűnös vagy, szentségtelen vagy, hogy ihatsz? Mi az? Ugye, mert neki nem lehet. Tehát ugye ez a törvénykezés. Amikor neki a múltja miatt, azért, mert ez egy kísértés neki, ezért nem lehet. Érdekes volt, egyszer egy evangelizáción beszéltem valakivel, és hát ilyen könnyű zenei dolog volt, ő nem annyira rajongott a könnyű zenéért, és akkor mondja nekem, hogy milyen parázna ez a dolog itt. És akkor mondtam neki, hogy nem veled van baj. Nem te benned van a parázna vágyak, és azért nézel ezt úgy? Mondta, de. Tehát ez is például, érted? Hogy amikor az embernek saját testi kívánságai vannak, és azért ítél meg mást, hogy vegyél ilyen ruhát fel, meg így öltözzél, meg úgy öltözzél, és ez egy törvénykezés. Ennek semmi köze nincs a Krisztushoz, meg a keskeny úton való járásodnak a szentséghez. Ez azért van, mert valaki hordoz magában bűnt. És máson akarja leverni, ahelyett, hogy ő szabadulna meg. Értitek, igaz? Tehát itt azért tennék mindenképpen egy figyelmeztetést, hogy a keskeny úton járás, a szoros kapu felé való haladás nem jelent uniformist. Hogy mindenki ugyanúgy fog élni és járni. Biztos vagy benne, hogy van olyan film, amit én megnézek, és épülök belőle, és tényleg hasznos dolgokat nyerek belőle, és te megnézed ugyanazt a filmet, ki akarnám ide TikTokos óra. Jó, hát mondjuk nem a láncfűrészes 86. epizódjáról van szó, hogy nem tudom milyen, vagy hogy fröccsen a vér most éppen, nem tudom, tehát nem is tudom, hogy van ilyen film, egyébként fogalm sincs. Tehát csak most ezt jutott eszembe. Tehát nyilván nem ilyen kategóriáról van szó, nyilvánvalóan gonosz, brutális, ördögi dolgokról van szó, de vannak különbségek közöttünk, érted? És akkor azt mondom, hogy a pásztor bűnben él. Imádkozzatok, értem, megtérjek. De tényleg, tehát nyilván nem erről szól az életem, mert sok időm nincs filmeket nézni egyébként, tehát ez tény, tehát ez nekem elvonók óra szempontjából is jó, meg annyira azért nem vagyok ilyen begőző ezektől. Csak egy példát szeretem volna mondani erre. És akkor, hogyha valami meg olyan, akkor meg annak megvan az oka. Tehát azt mondom, figyelj, azért mondom ezt neked, mert nézd, ezek a szellemi jellemvonások vannak ebben a filmben. Mondom, én vitatkoztam egyszer egy szolgatásommal erről a Harry Potteres világról, hanem ez csak egy mese. De nem egy mese. Mert a klasszikus mese az szól a jóról, meg szól a rosszról, és a jó győz. A jóra jellemző a barátság, a hűség, a bátorság, a becsületesség, az igazmondás. Tehát ugye ezek a pozitív, az igen mérlegén lévő, pozitív jellembeli tulajdonságon, hogy a legkisebb királyfi, tudjátok, aki nem olyan vasorúbanya, aki lapátra kerül, és hogy egyébként egy tiszta horror. Tehát gyakorlatilag te meg Jancsi és Juliskát. Hát ez egy horror. Hát te abszolút. Abszolút. A Grimm mesék, hát az tiszta izé. Az tiszta horror. Tehát az még a hollanyó is egy tiszta, veszélyes dózis. Érzitek? Na jó, de nézzétek meg, a klasszikus mesénél tisztában lehet látni, hogy ez a jó, az a gonosz. A Harry Potternél pedig a gonoszság van egy pozitív szerepben föltüntetve, és a varázslás van, és a mágia van beállítva, mint pozitív eszköz, és a varázsló a pozitív figura. Gondoljatok bele, a hupikék törpikékbe a hókuszpók, a varázsló, az egy gonosz figura volt. Na most gondoljatok bele, a Harry Potterbe hókuszpók, a főszereplő. Jobban néz ki. Mármit, mit a sajnodat? Örülök, hogy tetszik. Csak ugye másképp néz ki. Hát ez az igazság, mert hoztak hozzá egy hollywoodi arcot. Egy tini sztárt, egy tini bálványt, akit lehet, ugye szerelmesnek lehet bele lenni, és fel van ruházva természetfeletti tulajdonságokkal. Tehát pusztán ezek a lényeges kérdések, értitek, amikor valamit mérlegelünk, és tényleg nem akarok ebben mélyebben belemenni, csak néhány példát szeretem volna mondani, ami figyelmeztetés azért, tudjátok, hogy ne legyünk vagdalkozók és törvénykezők egymással kapcsolatosan, de figyelmeztessük egymást, és a figyelmeztetésünk alapja pedig az Isten igéje legyen. Az a megértés, amit az Isten igéjéből bírunk, és ne blöföljünk, meg ne a saját korlátainkat, és ne a saját lelkismertünknek a vádlását vedítsük ki a másikra. Ámen? Nem? Nem ámen? Ámen, jó. Tehát ez a beleférrel kapcsolatban mondom. Persze tudom, hogy ez másik oldalon is van, jó, belefér az még. És tudja az illető, hogy nem fér bele. Mert te lesz félelemmel, kísértések jönnek be az életébe, távolabb kerül az Úrtól, nem épületes számára. Akkor minek csinálja? És valami a káros. Tehát ugye valami nem építő, és valami káros. Tehát ez ugye többféle kategória van ezekben a dolgokban is. Aztán a másik gondolat, ami szintén az ugye a keskeny út és a szoros kapu témában elhangzik, Isten úgyis kegyelmes. Mindenkinek megbocsát. Hát Isten nem olyan gonosz, hogy elküldjön bárkit is a pokolba. Hogy gondolsz ilyet? Nos, alapvetően az, hogy Isten kegyelmes, ez tényleg igaz. Egy bibliai igazság, a János 3.16. Hogy hangzik? Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten kegyelmes, nincs mit hozzátenni. Isten ilyen. Ő kegyelmes Isten, de bűngyűlölő is. Gyűlöl a bűnt. És a kegyelmet az kapja, aki megítéltetett. Tudjátok, erről már többször beszéltem. A megítéltetni pedig úgy lehet, hogy megítélem magamat az ige alapján, a lélek világosságában, vagy a Máté evangéliuma 18. rész, 15-18-as versében le van írva a testvéri feddés, a gyülekezeti feddés, a mások ítélnek meg engem, és megtérek, és megítéltetem, és ebben a megítéltetett állapotomban kérem a kegyelmét az Istennek, és megkapom. Akkor van olyan, amikor a bűneim következménye, vagy Isten fenyítése jön már az életemre, ugye egyik a fenyíték, a zsidókhoz írt levél 12.4.8, zsidó 12.4.8, vagy a bűnök következmények az átka szakad az ember életére, és egy ítélet az emberen, de ezekből mindben meg lehet térni. És ezek mind kapnak kegyelmet. De aki nem tér meg a bűnből, aki nem ítéli meg magát, vagy nem engedi a megítéltetésnek, annak nincs kegyelem. Annak nincs kegyelem. A Ézsaut hoznám itt példának, és megpróbálom lekerekíteni, még van egy fontos dolog, amit szeretnék, hát nem is egy, sok mondani való van nékem. Ézsaut szeretném nektek még figyelmetekbe ajánlani ebben a témában. Ugye azt mondja a Biblia a zsidókhoz írt levél 12-17-ben, hogy Ézsau könnyek között kereste a megtérést, tehát könnyek között sírt, bánkódott, de a megtérés útját nem találta meg. Ézsaura mi volt jellemző? És megint a kegyelem kérdésében. Ézsaura az volt jellemző, hogy mindenkit okolt a saját kudarcáért, csak a saját felelősségét nem tudta fölvállalni. Ugye hibás volt Jákob, azt meg akarta ölni. Hibás volt az apja, hogy apám, nem maradt neked más áldásod? Hát neked nem hagytál semmit? Sírt ő, hogy neki nem jutott semmi, de miért sírt? Ideges volt, és bánkódott, hogy lehetett ilyen jelzőt, tegyétek magatok mellé. Ez a Jákob, megölöm, apám is itt, nem figyelt oda, nem maradt neki. Ja, ő nem megítélte magát, hogy Isten áldására egy tálencsére értékeltem. Ennyire nem tiszteltem Istent. Semmi más nem történt velem, csak amit én tettem, annak a gyümölcsére szemos meg. Bűnt követtem el. A testemnek szolgáltam, a testi vágyaimnak szolgáltam az életben. És magam erejébe bíztam. És úgy gondoltam, hogy méltó vagyok rá, hogy én kapjam az atyám áldását. Nem ebből tértő meg, hanem mindenki mást okolt. Elmondja az ige a 2 Korintus 7:10, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, az a megszabadulásra, és a mennybe való bemenetelre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Ez a fajta önmagával bánkódás. 2 Korintus 7:10. Jó, egy kis türelmet kérek, mégis befejezzük. A következő gondolatsor, ugye ez volt a szoros kapuval kapcsolatos gondolat, és akkor nézzük, hogy az előtte lettünk ittunk, és tanítottál kijelentést. Ugye ez volt rájuk jellemző, ezt hozták fel mentségül a kint maradottak, hogy hát előtte lettünk ittunk, előtte voltunk, utcáinkon tanítottál, ott voltam, amikor prédikáltál. Hát láttál bennünket? Mi is láttunk téged? Hát nem ismersz minket? És nagyon döbbenetes légkörben történik, azt, úgy tűnik, hogy belátnak a mennyek országába ezek az emberek, és látják, hogy ott vannak a proféták, Ábrahám, Izsák és Jákob, és ha mindjárt látjuk, hogy kik vannak még ott, nagyon érdekes, raj, halleluja, az nagyon jó. És még egy nagyon jó dolog is lesz még itt, nyugodjatok meg, még egy nagyszerű igazság. Miről is van szó? Először is ugye előtte lettünk, ittunk, tehát jól ment a sorunk, siker és áldás kérdése. Nem minden, ami sikeresnek tűnik ebben a világban, Isten szerinti áldás is. Nagy különbség van a siker és az áldás között. Jézus azt mondja Lukás 12:32-ben, ne féljtek, kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az ő országát. Mit nevezhetünk sikernek? Isten szerint való módon. Az, hogy többen vannak egy gyülekezetben? Az, hogy van pénzügyi forrás? Hogy van szuper hangtechnika, fénytechnika, zenészek, mindenféle szolgálat? Ez a siker? Nem, azon ez nem siker. Az áldás az, ha a keskeny úton a szoros kapu felé törekvő emberek vannak az Isten népe között, és amikor betekint ez a 23. vers mondója egy gyülekezet, a gyülekezetünkben, azt mondja, hogy ezek mind Krisztushoz akarnak közel lenni, látom. Fel sem erő benne a kérdés. Azt mondja, igen, érdemes menny felé menni. Látom, ezeken is azt látom, hogy szeretik az Urat. Utána törekednek. Ez egy áldott élet. Akkor valaki a Krisztus közelében van. Szóval a második dolog, az előtte lettünk ittunk témában, hogy egy menedzser világban élünk. Tehát az átalakult az egész világunk és a gondolkodásmód, a cégek vezetése is, nagyon sok helyen, főleg a multinacionális cégeknél ilyen menedzser szemléletmóddal kezdtek működni, és ez behatott az egyházba is. Erről már írt a könyvet is egyébként, a biztos könyveket. Egyszer találkoztam egy menedzserrel, egy elég nagy vállalatnak a vezetője, volt ez a személy, és azt mondta, engem nem érdekel, öcsikém, nem érdekel. Eredményt akarok látni. Megmondtam nekik. Kirúgom mind. És akkor így. Abszolút semmi, csak az eredmény. Tehát csak ugye a siker. A menedzser szemléletmódon az jellemző, hogy minden eszközt és erőforrást kihasználnak és felhasználnak a siker érdekében. Simán lavíroznak szervezetek, kapcsolatok között, forrásokat kutatnak fel és váltanak, ha az eredményességük azt kívánja. Tehát a menedzser szemlélet ilyen, hogy használja az embereket. Fölhasználja és kihasználja az embereket. Jézus nem ilyen volt. Ő szolgált, ő vezető volt, nem egy menedzser volt. Tehát a menedzser eszköznek, puszta erőforrásnak tekinti az embereket, a szervezeteket, melyek között az eredményesség növelés érdekében lelkismert furdalás nélkül lavírozik. Gondolj benne, hány keresztény, nevezi magát keresztények, aki lavírozik össze-vissza a saját érdekei mesdjéjén. Döbbenetes egyébként. Jézus egy vezető volt, aki letette az életét az emberekért. megmosta a lábukat a tanítványoknak. És hogy miből mutatkozott, hogy ő vezető volt, az atyától vett látás alapján szolgált az emberek felé. És itt elérkezünk az a ponthoz, hogy előtte lettünk ittunk, utcáinkon tanítottál, hogy mi a különbség egy jól menedzselt közösség és a Krisztus teste között. Hadd mondjam nektek, hogy lehet egy gyülekezetet jól menedzselni. Emlékszem egy amerikai pásztorra, akkor nekünk még ez egy új világ volt, még a 90-es évek, a múlt évezrede. Hallottam valakitől, aztán mondta, egyszer elsütöm. De nem is a múlt száz, hanem a múlt évezredben. Tényleg vagyok, látjátok. No, beszéltem egy ilyen lelkésszel, és döbbenetes volt, amit mondott, nekünk ez nem volt ismert itt Magyarországon még akkor. Ma már egyre inkább ismerté válik. Azt mondja, hogy olyan világba jövök, ahol megjelenik egy városban egy jó prédikátor, és pusztán azért, mert jól tanít, a gyülekezeteket ott hagyva az emberek megtöltik az a gyülekezetét. És létrejön egy ilyen raktárgyülekezet, ugye a székek, mint a fakkok megtelnek, a polcok, tehát megtelik a raktár, abból pénz van, ugye az adakozik, ennyi összejön, ki tudjuk fizetni, és megy a biznisz. És szolgáltatok nektek, megfelelő színvonal a műsort, programot, kiválom prédikálok, meg lesz a magas színvonalon, mert fizettek, tehát minél több pénz jön be, annál magasabb színvonal programot tudunk nyújtani, és akkor ez így működik. És azt mondta az ember, hogy ő eldöntötte, hogy soha nem akar ilyet. Tehát ő azt akarja, hogy a világból térjenek meg az emberek. És nem a szomszéd gyülekezetbe jöjjenek be azok, akiknek jobban tetszik az a fajta istentisztelet, amit ott látnak. Ez a különbség egy vezető és egy menedzser között. Meg egy jó menedzser közösség és a Krisztus teste között. A másik jelentős különbség az, hogy a Krisztus teste a fej irányítás alatt van. Ennyire egyszerű. A Krisztus testére az jellemző, hogy van mennyei látás benne. Az a gyülekezet, amely nem mennyei látás alapján működik, az pusztán egy szervezet, amely vagy jól, vagy rosszul van menedzselve, amely rendelkezhet szolgáltatókkal, anyagi forrásokkal, munkatársakban is gyarapodhat, érdeklődőkkel, taglétszámmal rendelkezhet, sok minden rendelkezhet, jól menedzselt közösség is. Csak nincs benne mennyei látás. Nincs a fejnek a kormányzása, irányítása. A Krisztus testén ez jellemző, ez a különbség. Hogy Krisztus a főnök. Ő van középpontban. Ő ad kinyilatkoztatás, kijelentés a vezetőnek, vagy hogy szépen megszületik egy látás, és ő adja kijelentés az új hívőknek is, amikor az megvan osztva a látás, kijelenti a Krisztus a szívükben, itt a helyed, ad vezetés, tanácsot, bölcsességet, hogy merre menjünk. Ő vezeti az egyház, a gyülekezetet. Na ez a különbség. Hogy a Krisztus által vezetett vezetők vezetik az egyházat, az ő testét. Érzitek? Előtte lettünk ittunk, utcáinkon tanítottál. Ott voltunk a tömegbe. Gonosz tevők azt mondja, nem ismerlek titeket. Semmi közünk nincs egymáshoz. Élveztétek azt, amit nyertetek ebből az egyházi bizniszből. De nem volt közöm hozzátok. Azt mondja aztán Jézus, hogy akkor eljönnek mások. Gyönyörű, ige. Északról, keletről, délről, nyugatról. Nem kell messzire mennünk, a 107. Zsoltárban van kinyilatkoztatva, hogy kik ezek az emberek, akik eljönnek a mennyek országába, és együtt leülnek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, és a prófétákkal. Hát a 107. Zsoltár, csak az elejét olvasom, első néhány verset, figyeljetek, 107. Zsoltár első verstől. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Mert örökké tart szeretete. Balzsam a léleknek, nem? Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Na ezek vannak ott a mennyek országában. Mi jellemző rájuk? Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalanultakon, nem találtak lakott várost, éheztek és szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak, adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az embereket csodáért, mert megitatta a szomjozókat, és jól tartott az éhezőket. És sorba sorolja a különböző ilyen helyzetből. Tessék? 100%-dal. 100%. Kedvence azt mondja itt. Andi, na, halleluja. Vannak itt már kedvenc dalok is. Igen. Tehát érzitek, ugye ezek a személyek azok, akik az Úrhoz kiáltottak, megragadta az ő szívüket szemükre a kegyelem, és ők megragadták a kegyelmet. Megszabadított őket Isten hatalmas kézzel, és neki adnak hálát, ő dicsőítik. Ugyanis felfogták azt, hogy nem a saját magukéi, hanem azé, aki értük meghalt. Megértették, hogy Krisztusé az életük, mert ő fizette ki az életükért az árat. És többé nem a magukéi, hanem az Úréi. És ez abból fakadt az életükben, mert a szabadulásnak a csodáját érték át. Ez kötötte őket össze Krisztussal. Ez a fajta ragaszkodás jellemző rájuk. Ezért hálásak. Mert megszabadított őket az Úr. És ők hálásak, mert megértették, hogy nem a magukéi, hanem Krisztuséi, aki őket áron megvette és megvásároltatta. Megvásárolta. Amen. Na ezek azok, hogy északról, délről, keletről és nyugatról ott lesznek mennyek országában. Mert ilyen szívű emberek, és ezért hálásak az Úrnak, és szeretik az Urat, és törekednek, hogy vele együtt legyenek. Hogy színre szín lássák azt, aki ilyen jó hozzájuk. Amen. És tovább hadd vigyelem ezt a gondolatot. Azt mondja Jézus a 34-35-ös versekben a Lukács evangéliumában a 13. részben. Elolvasom, mert nagyon mély érzelmi töltettel bír. Hát azt már nem is akarom mondani, hogy 31. részben megpróbálják megfélemlíteni őt ezek az emberek, hogy Heródes el akar fogadni gyorsan mennyire, mert ugye bosszantotta őket, amiket tanított Jézus. 34-es vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezel azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint tyúk a csibéjét szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottál lesz a ti házatok, de mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az a nap, amikor ezt mondjátok. Áldott, aki az Úr nevében, aki jön az Úr nevében. Ezt az igét olvastam, a gyerekkoromnak egyik emléke jött elém. Ugye már én vidéken nőttem föl, és már a szüleim is ilyen keltetőben nevelt csirkéket vettek, ugye jöttek a árusok, és akkor vették. És akkor ott fölnevelték a kis sárga csibéket otthon, ilyen infralámpa, meg minden. Tehát kicukik voltak. És volt egy kotlója édesanyáméknak, amely úgy elbújt a szalma közé, és akkor szépen letett a tojásait, és akkor így ráült. De nem tudott senki róla. Tehát elbújva. Ezt csak arra lettünk figyelni, csak csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip. A szalma közül a kis sárga, kis golyócskák, de elkezdtek a csipogni, ugye le nem tudtak jönni, és akkor hát már mit csináljunk velük, ugye megvannak, leszedegettük, és akkor emlékszem erre a kotlóra, hogy amikor a csibéket gyűjtötte össze bármi eső, vagy bármi volt, akkor elkezdett így kotkodálkolni nekik, és akkor a csibék megfigyeltek, és mentek oda, és akkor ugye kitalálják a száját, és oda bújtak hozzá ezek a csibék. És gondoltam be, ezt a képet hozza Jézus. Ezt így jöttem el hozzátok, hogy így hívlak titeket, mint a kotló a csibét, hogy gyertek hozzám vissza. A szárnyam oltalmába gyertek. És azt mondja, legyetek olyanok, akik azt mondják, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. Fogadjátok a tanítást így. Áldott, akit az Úr küld, hogy hirdess az igét. Áldott, akit küld az Úr, hogy hirdessen proféciát a számomra. Áldott, akit küld az Úr, hogy bátorítson engem. Áldott az Úr, hogy küldött nekem igét. Áldott az Úr, hogy elküldte a fiát, Krisztust. És azt mondja, hogy Jeruzsálemben van egy szokás, több évszázad szokás, hogy megöli a prófétákat, akik számára kellemetlen igazságokat prédikálnak. És mondja Jézus, hogy velem is ezt fogjátok tenni. Mert nem tetszik az én beszédem. Nem bizselgeti a fületeket. ezért meg fogtok ölni engem. Az én reakcióm az, hogy eljön az idő, amikor azt mondjátok, hogy áldottak jön az Úr nevében. Akkor megértitek, mit tettem értetek. Arra bátorítalak, kedves testvérem, magammal együtt, hogy igyekezzünk bemenni a szoros kapun. Amen. Igyekezzünk bemenni a szoros kapun. Hallgassunk Krisztusra, aki így hívogat bennünket, ma is. Mert végül is látjátok, hogy a üzenetének lényeg ez volt, hogy igyekezzetek. És akkor itt van még ez a tyúkos csibés. Nagyon erőteljes kép egyébként, ha belegondoltok. Tehát nagyon, egy mély, egy szeretetes atyai gondolat, hogy az enyémek vagytok. Tehát, hogy nem is kérdés, hogy az enyémek vagytok. Nem is kérdés, hogy szeretlek benneket. Nem is kérdés, hogy meg akarok oltalmazni. Minden a kotlónak nem volt kérdés, hogy csibék hozzátartoznak. És hogy ő vigyázni akar rájuk. Itt az emberekkel volt gond, akik nem akartak menni Jézushoz. Sőt, ennek ellenére, hogy bár küldte Isten a profitákat ezzel a szóval, az üzenettel, és majd végül a fiát küldte, hogy meghívja az emberek világát magához, hogy megtérjen az ember a bűnből, és lázadásból, és megtérjen, megszabaduljon, és visszakerüljön az atyai házba. De a fiát sem fogadták el. Nem tudom, te hogy vagy itt, kedves lélek, hogy te az életedet Krisztusnak adtad-e már? Hogy úgy vagy, mint a 107. Zsoltár embere, hogy odaadtad az életedet, őt hívtad segítségül, és neki adtad a szívedet. Ha nem, akkor én szeretném most lehetőséget adni, hogy kifejezd, hogy szükséged van Jézus Krisztusra. És megérted, hogy ő halt meg helyetted, ő téged keres és vár, hogy megmentsen, hogy ne elkárhozz bűneid miatt, és ne a bűneidben maradj a kötelékek alatt, hanem megszabadulj. Ezért szól az ige. Majd kérem, adok lehetőséget, csendesüljön, hogy fölemeld a kezedet, és jelezd azt, hogy igen, itt vagyok, neked akarom adni, Uram, az életemet. És én szeretnék azokért imádkozni, akik esetleg így vannak itt. Aztán majd fogunk imádkozni együtt is, akik már az Úré vagyunk, hogy ezek az igék azért mindig az embert megmérik szívünket, és szükség van Isten hatalmas erejére, mint Pál apostolnak, hogy fussunk és győzzünk. Jó, először, tehát most csendesedjünk el, és gondolkodjunk el azon, hogy az Úré a szívünk, az életünk. Ha van itt olyan lélek, olyan személy, aki szeretné most eldőlt a szívébe, hogy hallgat erre a hívó szóra, és Istennek adja az életét, elfogadja Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, Isten megkeresését, szabadítását. Ezt majd kérem, hogy rövid csendesség után kérni fogom, hogy emeld fel a kezedet, hogy imádkozzak érted. Most gondoljuk ezt végig.